9 óra 44 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője. Szervusz, üdvözöllek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az első blogban beszélgessünk arról, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank minden évben elkészíti azon 37 felzárkózó ország alkalmazkodási elemzését, ami alapján igazából létrejön egy lista. Ez a lista egyébként nagyon sok komponens tartalmaz, és nagyjából arra ad választ, hogy mely országban a legjobb élni, hol a legjobbak az adott ország állampolgárainak az életkörülményei, a közszolgáltatásokat, az életminőséget, az egészségügyi állapotot is ideértve. 33 elemzett ország között Magyarország a 29. helyen van, ez nem túl előkelő szám, de ha azt nézzük, hogy nagy a fejlődés, akkor azért az elmondható Magyarországra. Te hogyan értékeled ezt a listát?
Igen, itt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank minden évben elkészíti ezt a 37 felzárkózó országot tartalmazó elemzését, és ez egy ilyen fenntarthatósági tanulmány. Ezt mutatták be Londonban. Több területet vizsgáltak, ugye az életminőséget, életszínvonalat, és ebbe beletartozik az élettel való elégedettség, az egészség, a globális értékláncok alakulása, a munkaerőpiaci változások, érdekes a lakások szigeteltsége, és a gazdasági szerkezeti változások. És akkor ebből én először az egészségi állapotot emelném ki, szerintem tulajdonképpen ez a legfontosabb.
Hát igen. Itt
azt lehet látni, hogy 2006-ban Magyarországon a felmérésben résztvevők 39%-a, 2022-ben viszont 62%-a ítélte jónak, vagy nagyon jónak az egészségi állapotát. Ez egy jelentős előrelépés. Így ezzel Magyarország a 16. helyre került, ugyanakkor, hogyha a régiós versenytársakat nézzük, akkor a csehek sokkal előrébb tartanak a 2. helyen, a lengyelek a 8. helyen, Szlovákia pedig a 21. helyen van.
Tehát akkor Szlovákiát megelőzzük itt ebben a mutatóban. Összességében egyébként az agregált számot figyelve Szlovákia hol helyezkedik el Magyarországhoz képest, hogy úgy a közép-európai régióban mi hol vagyunk ezen a listán?
Mindegyik indexnél máshol vagyunk, teljesen máshol. Itt például a következő az a lakásoknak, a házaknak a minősége, és itt megállapították, hogy Magyarországon 65%, ugye ez a kádárizmus idején 53 és 89 között épült otthonban él, és 2000 után építettben csak 7,7% lakik. Ez egyébként az uniós átlagnál jobb, mert Lengyelországban ez, illetve alacsonyabb szám, mert Lengyelországban 15%, Szlovákiában 11,5% él 2000 után épített otthonban, tehát itt nagyjából a cseh szintet hozzuk. És az is fontos, hogy Magyarországon az otthonoknál a 65,7%-kal a vizsgált 33 ország közül a 16. helyen állunk. És akkor, hogyha az összes listát nézzük, akkor Magyarország az említett 6 területből 2-nél javította a helyzetét 2022-ről 23-ra, 3 esetben pedig alig van változás, 1 esetben van romlás, és akkor nézzük meg ezt a versenyképességi mutatót. Itt Magyarország javított, a gazdasági kormányzásban is egy picit jobb, mint a régió. A zöldítést is nézték, a befogadást, a gazdaság ellenálló képességét, és az úgynevezett integráltságot. És Magyarország itt az utóbbinál a legnagyobb lépést az integráltság, a gazdasági integráltság területén érte el, és a legkisebb előrelépés pedig a versenyképesség területén látható.
Erről beszélgessünk is külön, mert a versenyképesség talán egy kicsit így megfoghatatlan, hogy pontosan mit takar, vagy milyen jó mérőszámokkal lehet azt leírni. Te mit mondanál akkor, hogyha megkérdeznék, hogy definíció szerint, vagy hogy tényleges gazdasági teljesítményt, illetően miből lehet levonni, lemérni a magyar versenyképességet?
Hát igen, ez egy nagyon, nagyon sok indexből álló mutató. Ugye van az a hagyományos mutató, hogy egy óra alatt mennyi GDP-t termelnek, de itt a versenyképesség sokkal összetettebb, mert ugye a hozzáadott értéket is kéne nézni, tehát hogy a hozzáadott érték egy óra alatt mennyivel emelkedik. Tehát hiába futószalagon gyártunk valamit, hogyha annak nem nagy a hozzáadott értéke. A versenyképességhez én hozzáteszem az oktatás színvonalát, a kutatás, fejlesztés és az innováció is a versenyképességnek a jele, és nyilvánvaló, ezt valamiben kell mérni, tehát az, hogy egységnyi idő alatt milyen hozzáadott értéket termel egy-egy vállalat, ez mind-mind a versenyképességnek a mérő eszköze, és valóban itt van még mozgástér a növekedésre. Ugye kedvenc például mindig az olasz helyzet. Olaszországban nagyon sokáig ez a versenyképesség Európában egy elég magas volt. Itt családi vállalkozásokról van szó, amelyek az olasz gazdaság gerincét adják. Ugyanakkor ezek a kisebb vállalatok nem tudtak megfelelően versenyezni, és amikor Olaszország belépett az euróövezetbe, akkor sokkal nagyobb versenytársakkal találták magukat szemben, ezek a középvállalatok, és itt történt az, hogy egy hatalmas visszaesés volt az olasz versenyképességi helyzetben, és Magyarországon is az a helyzet, hogy a középvállalkozásoknak a versenyképességét kellene fejleszteni, a kisebbeké az nyilván az nagyobb falat. Tehát, hogyha ennek a szektornak a versenyképessége javítható, és azért történnek ebben az irányban lépések, tehát, hogy ne csak a nagyvállalatoknak a versenyképessége legyen európai színvonalon, hanem a kisebbeké, tehát a középvállalkozásoké is, ne legyen olyan nagy a különbség a kisvállalatok és a nagyvállalatok versenyképessége között. Nyilván mindig lesz különbség, de ezt a különbséget lehessen csökkenteni. Ez a legfontosabb tényező.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Folytatjuk a 10 órai híreket követően Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével itt a Reggeli Monitorban. Most egy kis zenével folytatjuk, és akkor 10 órakor jönnek a friss hírek.